A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Reng Zoltán, a Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na most ezt a hosszú nevet azt azért mondtam el, hogy erről mind fogunk beszélgetni, sőt, amit még nem tettem hozzá, hogy ez tulajdonképpen egy nagy kukoricafeldolgozó üzem. Szóval, hogy kell beszéljünk szerintem a nyersanyagról, és aztán kell beszéljünk majd a végén arról, hogy az előállított termékekre milyen igény van jelen pillanatban, meg úgy általában az évről, hiszen ebben az időszakban azért már arról szólnak a beszélgetések, hogy összegezzük az előző évet, és mindenki előre tekint, hogy a következő évben mi várható. Talán kezdjük onnan, hogy nyersanyag szempontból, hogy a kukorica az most már évek óta egy ilyen nagyon problémás növény, miközben az egy biztonságos, hogy mondjam, magyar alap termény volt az elmúlt évtizedekben, és így erre be is álltak egyrészt a feldolgozó üzemek, másrészt a gazdák egy része is. Aztán most itt az utolsó időszakban azt látom, hogy csökken a termőterület. Ez, hogy ez mennyire a gazdák döntése, vagy mennyire kényszer, ezt majd megbeszéljük, de talán tényleg kezdjük ezzel, hogy van-e elég kukorica, volt-e elég termés, és hogy lehet ebből bevásárolni, úgyhogy aztán piacon lehessen maradni.
Valóban így van. A kukorica az gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb, vagy legnagyobb területen vetett növénykultúra volt az elmúlt évtizedekben, azt lehet mondani. Tehát mindig ezt szoktam mondani, aki autózik és nézegeti a szántóföldeket, meg az útszéli tájakat, az ugye egy dolgot biztos észrevesz, amikor április környékén ugye sárgálik gyakorlatilag a repce, aztán június-július környékén az aranyló kalászokat, ugye az árpa és a búza, de ugyanakkor a kukoricát is mindenki észreveszi messziről, és ez a terület sajnos egyre inkább fogy, ami alapvetően az időjárás változásnak köszönhető. Van egy általános trend is a mezőgazdaságban, ami szerint ugye a zöldítésre fordított területek aránya az egyre nagyobb. Ugye egyrészt a Unió is ezt elvárja, hogy minél több területet pihentessenek a gazdák. Sajnos azt is el kell mondani, hogy egyre többen hagynak fel a gazdálkodással. Tehát mondjuk egy 10 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest több 10 000 hektáron már nem gazdálkodnak, nem művelnek meg.
Tehát nem az van, hogy koncentrálódik egy kézben, vagy néhány kézben, vagy néhány nagy üzemben a termőterület, hanem egyszerűen fogynak, tehát hogy nem jelenik meg új tulajdonos?
Ez mindig az egyszerre, tehát van egyfajta koncentráció is, nyilván gyakorlatilag azok a termelők, akik több száz, vagy éppen több 1000 hektáron gazdálkodtak az elmúlt időszakban, azok azért eléggé megerősödtek anyagilag. Ők vannak olyan helyzetben, hogy képesek gyakorlatilag hozzá vásárolni még földeket a kicsiktől, mondjuk fogalmazunk így az ilyen néhány hektár, vagy néhány 10 hektáros gazdáktól. És hát az is igaz, hogy nemzetközi kitekintésben 10-20 hektáron szántóföldi növénykultúrákat termeszteni már messze nem olyan versenyképes, messze nem olyan jövedelmező, mint mondjuk volt 10-15 évvel ezelőtt. Természetesen vannak olyan kultúrák, akár ugye szántóföldi zöldség például, vagy üvegházas termesztés, ami azért néhány 10 hektáron is óriási eredménnyel tud kecsegtetni, de nem is az óriási van a hangsúly, hanem az, hogy stabil működést tud garantálni, stabil, profitábilis működést tud garantálni. Hát a szántóföldi növénytermesztés az nem ilyen. Tehát azok a klasszikus kultúrák, hogy búza, kukorica, repce, árpa, stb. Napraforgó. Ezeknek a globális versenye sokkal nagyobb lett, mint bármikor. Ugye gondoljunk csak Ukrajnára, ahol ugye mindenfajta hírből, ez ugye most már hallható, hogy az Ukrajna, én egyébként ennél sokkal nagyobb versenytársnak ítélem meg az orosz piacokat, egyébként az orosz mezőgazdaságot, de akár a Dél-Amerika, vagy az Amerika is. Tehát magyarul a klasszikus szántóföldi növénytermesztés az elvesztett nagyon sokat a jövedelmezőségéből, és ennek köszönhető az is, ahogy a kérdésben elhangzott, hogy a kukorica vetés területe az drasztikusan csökkent. Ez mit jelent számokban? Ez gyakorlatilag ilyen 30-35%-kal kisebb területen vetnek kukoricát, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt.
És egyébként a termés átlag az javult valamelyes? Tehát képes ezt ellensúlyozni a jobb technológia, a nem tudom én, tökéletesebb hibridek, a szakértelem, stb. Ez mennyire tudja ezt ellensúlyozni?
A technológia az nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát akár a precíziós gazdálkodásra gondoljunk, akár a drón technológiára.
Ezt egyébként mennyire alkalmazzák a gazdák Magyarországon?
Nagyon-nagyon kismértékben. Tehát gyakorlatilag 5% alatt van a termelőknek az az aránya, akik mondjuk a precíziós gazdálkodásnak vagy technológiának a legtöbb részét. Tehát olyan, aki minden részét, tehát akár egy részletes talajvizsgálattól elkezdve a differenciált vetésszerkezet. Tehát lehetne sorolni, most nem menjünk bele, mert valószínűleg hallgatókat ez nem annyira érdekli, de az a lényeg, hogy a gépek, eszközök vannak, mert azokra volt támogatás, ennek egy részét használják a gazdák, de az kevés, tehát ennek pont az lenne a lényege, és azt gondolom, hogy a tudás ebben fejlődött óriásit az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon sok eszköz elérhető a tudás mellé, és mindent használva, tényleg a talajt vizsgálva, vízgazdálkodást, ami nem csak az öntözést jelenti, hanem a szántás nélküli művelést, a víz megtartó képességének a javítását a talajban, olyan hibridek használatát, olyan növényvédőszer, és még sorolhatnám, tehát hogy mindent egyszerre figyeljünk, és számba vessünk, ez nem terjedt el sajnos. Én egyre tudom ezt visszaforgatni.
Nem volt rá támogatás.
Nem feltétlen a támogatás, mert azt nagyon, tehát jó dolgokra is elköltötték az elmúlt mondjuk 20 évben a gazdálkodók, hanem a tudás hiánya. Tehát, hogy nem tudok, és senkit nem akarok megsérteni, de hogy nagyon kicsi még mindig a gazdálkodók között a felsőfogú végzettek aránya.
Na jó, de...
A felsőfogon, mert nem csak az egyetemen tanulják ezeket, hanem azért lehet menni, lehet tanulni egy gép gyártótól is, lehet tanulni az inputos szégektől, lehet tanulni nagyon sok minden.
Ja, azért akartam beleszólni az előbb, mert pont ez jutott eszembe, hogy a Hungrána maga is támogat rendszeresen, vagy akár rendez is olyan konferenciákat, amelyek tulajdonképpen felfoghatók egy ilyen rövid tanfolyamnak, tehát olyan információk hangoznak el, meg olyan kiállítók vannak, amit említett is, olyan gépgyártók, akik a know-how-t is adják a gép mellé, és vélhetően ugye most már a kiadással foglalkozik, az mind szakértőként kíván megjelenni a piacon, tehát nem engedi el a vásárló kezét ott, hogy odaadja neki a gépet, mert hogy ő az eredményből él, tehát abból él, hogy hoppá, megmutathatja, hogy lám-lám, ez az ember mennyit fejlődött. De hogy akkor ez miért nem tud átmenni, mert hogy gépeket vesznek?
Nagyon jó felvetés, igen, többek között a kukoricakör, amit mindig el szoktunk mondani. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy több vállalattal, több területen dolgozó vállalattal közösen hoztuk létre, most már nem is tudom, évekkel ezelőtt, 5 éve talán a kukoricakört, aminek pont az lett volna a lényege, hogy a gazdálkodásban nagyon élen járó termelők, szántóföldi növénytermesztésre gondolok, és főleg kukoricára, a tudást megosztják egymással, tehát legyen olyan verseny, ami a szemléletet formálja, hogy ugye nem az a lényeg, hogy egy hektáron hány tonnát termelünk, hanem hogy mennyi eredményt termelünk. És ahhoz mi kellett? Én mit használtam, te mit használtál, én hogy dolgoztam, te hogy dolgoztál, stb. Na most ez szépen fejlődik, és nagyon-nagyon aktív és lelkes tagjai vannak a kukoricakörnek, de még mindig kevés, tehát hogy egyszer nem sikerült áttörni azt a határt, hogy nem tudom, több száz gazdálkodó csatlakozzon, és hogy tényleg egy ilyen nagyon széles körben egy tudásmegosztó bázis legyen, az csak szűk kör az, aki úgy gondolkodik, hogy igen, én oda megyek tanulni akár a többiektől, vagy akár én átadom a tudásomat, hogy nekem mi működött, én mit csináltam jól, vagy másképp, mint mondjuk a többiek, és az annak volt eredménye.
Tehát akkor szóval itt is működik ez a 20-80-as felosztás, hát hogy a 20% kezében van a tudás 80%-a, és a 80%-ban ez a 20% fejleszti magát folyamatosan.
Hát az arányokat nem tudom, de az, hogy valami fajta hasonló arány van, az egészen biztos, és azt hiszem, hogy ez látható a számokban. Tehát ugye volt egy kérdés, hogy a termés átlagokat tekintve volt a fejlődés. A 2010-es években azt lehetett mondani, hogy volt, bár már ott is a klímaváltozásnak mutatkoztak olyan jelei, a 2010-es évek végén is már nagyon meleg nyarak voltak, de mindig jókor esett eső. Mindig akkor esett, amikor kellett, és azért gyakorlatilag a termés átlagok nagyon kiválóak voltak.
De a kukorica egyébként szereti a meleget, ha van víz, nem?
Kukoricának kimondottan kell a hő, bizonyos hőmennyiség gyakorlatilag az kell, hogy érje a növényt, de természetesen csapadék nélkül nincs semmilyen termelés. És ez változott meg a 2020-as években gyakorlatilag. Szélsőséges lett az időjárás nagyon, a száraz meleg periódusok nagyon hosszúak lettek, és nagyon melegek, és nagyon szárazak, a légköri aszály gyakorlatilag az most már minden évben velünk van, illetve hát a csapadéknak az eloszlása is. Egyrészt kevesebb csapadék is hullik, kettő meg az eloszlása az nagyon kedvezőtlen a kukoricának. Mert hiszen gondoljuk bele, hogy a kukorica az, amit learatunk szeptember-októberben, vagy nagyon sok van akkor novemberben is, de egy egész nyáron kint van gyakorlatilag a növény. Tehát, hogyha van nyáron, főleg a virágzáskor mondjuk júliusban egy olyan időszak, amikor hetekig nem esik az eső, és mondjuk 35 fok fölötti napi hőmérséklet van, vagy 20 fok fölötti napi átlag hőmérséklet, az a növény meg fog halni, tehát az nem tud fejlődni, az nem tud növekedni. És ezért azt kell, hogy mondjam, hogy részben önhibájukon kívül egyszerűen egy termelők egy olyan helyzettel találták szembe magukat, ami nagyon gyorsan változott, nagyon gyors, meglepetésszerű. Én most azt mondtam 25-ös nyáron, hogy ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, és szerintem mindenkinek most esett le, hogy na, oké, tehát hogy ez már nem tréfa, tehát ez itt van velünk, ezzel valamit kezdeni kell.
Na most mi látszik? El kell hagyni azokat a területeket, ahol az elmúlt néhány évben már bebizonyosodott, hogy sokkal rosszabbak a nyarak ilyen szempontból, mint az ország más területein, mert ugye közben meg bizonyos területeken kiváló termésátlaggal, nagyszerű minőségben jön le a kukorica, ugye Nyugat-Magyarországon vannak ilyen területek, ott több a víz. Tehát akkor egyértelműen ki kell költözni a sivatagosodó alföldről, vagy pedig kőkeményen öntözni kell, vagy visszaállítani, ha még lehet, azokat a mocsarakat, meg nem tudom miket, amiket a Tisza lecsapolásával eltüntettünk, és amelyek egyszerűen töltötték a talajt vízzel.
Szakértője nem vagyok a vízgazdálkodásnak, úgyhogy ilyen egészen konkrét választ nem fog tudni adni.
De biztos hallott a konferenciákon erről szakembereket, abszolút, mert erről abszolút beszélnek folyamatosan.
Igen, hát a kollégáimmal is, meg a partnereinkkel is rengeteget beszélgetünk erről. Nagyon összetett a probléma, tehát azt gondolom, hogy tényleg szembe kell nézni azzal, hogy Magyarországnak vannak bizonyos területei, akár Dunatisza köze, vagy a Délalföld, ahol hát szárad el az élővilág gyakorlatilag. Tehát Dunatisza közén olyan Kecskemét környékén olyanokat hallok, hogy gyakorlatilag fák száradnak el. Tehát, hogy ugye a fa nem nagyon szokott, csak a tényleg sivatagi környezetben, de hogy már annyi víz sincs a talajban gyakorlatilag, hogy egy fa élni tudjon, nem hogy egy szántóföldi növénykultúra. Tehát, hogy mi a megoldás, nem tudom. Tehát az biztos, hogy le vagyunk maradva, az biztos, hogy nagyon-nagyon el vagyunk maradva az öntözés fejlesztésben. Ugye erről évtizedek óta beszélünk, tervek voltak, de nem elég támogatás, és nem elég koordinációs, és ez nem valósult meg. Tehát az, hogy néha egy zsilipeket kiöntünk, és akkor elárasztjuk a földet, ez látszott, tehát hogy ez nem hosszú távú megoldás, ez nem egy stratégia része. De mindenképp van mit tenni ezen a területen is. Az viszont szintén biztos sajnos, hogy egyrészt még mindig több víz megy el Magyarországról, mint amennyi bejön, tehát hogy ez egy jó dolog, tehát hogy azt a többletet azt meg kéne fogni, meg kéne tartani.
Pontosabban jelenleg ez nem jó dolog, de hogy van benne...
Igen, tehát van potenciál, viszont azért azt látjuk, hogy a környező vidékeken is egyre kevesebb a csapadék, illetve a klíma az úgy változik, most már ugye erről tanulmányok vannak, most már tényleg nagyon részletesen vizsgálják a régiónak, meg Európájának is a klímaváltozását, vagy ezt a hatását, hogy gyakorlatilag egyre kevesebb csapadék fog a Kárpát-medencébe érkezni, vagy akár az Alpokba, vagy a Kárpátokba, vagy a Tátrába, tehát hogy egyre kevesebb víz fog bejönni Magyarországra. Vagy a Kárpát-medencébe, inkább mondhatnám.
Hát ezt itt lenne az ideje.
Jelésből, és hogy olyan helyen voltunk, ami a leghóbiztosabbnak mondott terület. Azt mondták az ott élők, hogy gyakorlatilag 20 éve nem volt ennyire kevés hó. Ami most lehet, hogy egy pillanat, lehet, hogy egy kiragadott kép, de azért ez rendszerűen is kimutatható, hogy a klímaváltozásnak az a hatása, hogy a óceán felől érkező ugye, csapadékos levegőnek a legnagyobb rész az le fog hullani már a hegyeknek a túloldalán, tehát nem fog bejönni a Kárpát-medencébe, ami azért hosszú távon megkérdőjelezi azt, hogy a talajban mi lesz. Ugye most már arról beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy kevés az eső, meg rossz az eloszlása, hanem most 25-ben arról is beszélünk, hogy a talajban is a vízszint az nagyon drasztikus mértékben csökken.
Hát mert hogy onnan vesszük ki a vizeket?
Onnan vesszük ki a vizeket, ugye egyrészt öntözésre, egyrészt különböző gyárakhoz, különböző technológiákhoz, meg hát az ivóvizet is természetesen, aminek nyilván egy része, tehát hogy ez nem fog eltűnni, tehát ott van, legfeljebb egyre mélyebbre kell ásni.
De az fönn a talajban már nem fog megjelenni, azt ki kell juttatni. Na most nem akarok itt elmenni vízgazdálkodás ügyben, mert ugye ezt külön jelezte is Renk Zoltán, hogy nem igazán szeretne itt vízügyi szakemberként megjelenni, de hát ezekkel a problémákkal szembesülnek azok a gazdák, akiknek a terményeit aztán meg kéne venni, és én tovább mennék, mert nagyon fogy az időnk, hogy a kukoricafeldolgozónak ez egy alapvető kérdés, hogy lesz itt kukorica versenyképes áron. Gondolom, le lehet ezt ennyire egyszerűsíteni, mert hát mindenki azért folytat gazdasági tevékenységet, hogy a végén haszon maradjon.
Nagyon heterogén az országban ez a kép gyakorlatilag, tehát ahogy említette is, vannak az országnak a területei, főleg most éppen észak-keleten, akik meglepetésszerűen nagyon jó hozamokat érnek el, és nagyon szépen gazdálkodnak, de van Dunántúlon is. Tehát, hogy vannak az országnak olyan részei, amik azért kevésbé érintettek negatívan a klímaváltozás, vagy a csapadék eloszlásnak a változása miatt, és ezért mondjuk a kukorica termelésben is. Tehát én azt gondolom, hogy lehet ezt jól csinálni, de amiről már évek óta is csak ismételni tudom magamat, tehát nem szabad már úgy, nem elég az, hogy eddig így csináltuk. Mit egyszerűen tanulni kell tudást felszedni, a legjobb gépekkel, legjobb technológiával, legjobb hírüdekkel, a legjobb szakértőkkel dolgozni, hogy segítsék a gazdálkodókat ahhoz, hogy folyamatosan, eredményesen tudjanak gazdálkodni. Erre van lehetőség, tehát ez adott, főleg, hogyha tényleg a következő mondjuk években mégiscsak lenne valami áttörés az öntözés fejlesztésben, akkor azt gondolom, hogy több tízezer vagy százezer hektár is azért fölélegezhet, de erre szükség van. Tehát valószínű az a konklúzió, hogy igen, kukoricát kisebb területen fogunk vetni, vagy termelni, ott, ahol termelünk, ott azért maradhat a nyereséges gazdálkodás, ott, ahol nem, ott meg abba kell hagyni.
De akkor az előző kérdésemre visszatérnék, tehát, hogy mi a helyzet a feldolgozással, és ugye erről is már beszéltünk korábban, hogy Szabadegyházzal, ahol a Hungránának van a feldolgozó üzeme, és hát a központja tulajdonképpen, az a Mezőföldön van, aki esetleg nem tudná, mert én se tudtam addig, hogy ott van ez a gyár, amíg nem látogattam meg. A Mezőföld az egy kiváló termő terület, egyelőre még nem is tűnik száraznak, de majd elmondja, hogy ott mi a helyzet. Ott idén hogy sikerült a kukorica? Mert hogy azt is megtanultam már itt az évek során, amikor beszélgettünk, hogy a feldolgozó nem véletlenül települt oda, már korábban, mert hogy ott jó minőségű terményt közelről lehetett hozni, korábban a cukorrépát, később pedig a kukoricát. Most mi a helyzet a Mezőföldön? Ugye ott van hagyománya a termesztésnek, ott fölnőtt több generációnyi mezőgazdász, aki azért ebbe lát perspektívát, lévén, hogy ott van egy nagy feldolgozó. Ott hogy néz ki a jövő? Mennyire kell aggódniuk?
Nagyon vegyes itt is a kép. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vegyes. Tehát mondjuk egy ilyen 30 kilométer sugarú körről, ha beszélek, tehát hol van a Mezőföld, esetleg aki nem tudja, Székesfehérvár és Dunajváros között vagyunk. Tehát Fejér megyének az a része, ami igen, tehát mondjuk a Balatontól délre, délkeletre, tradicionálisan egy nagyon jó terület, mondjuk a Balaton és Duna között, ezt mondanám. És ebben az évben termelő, gazdálkodó partnerekkel beszélgetve nagyon vegyes képet látunk. Tehát vannak olyan klasszikusan Balatontól délre fekvő területek, most direkt nem mondok települést, hogy nehogy felismerik magukat illetők, partnerek, hogy ez egyik legjobb termőterület volt akár kukorica szempontjából is, és idén az átlag alatti termést tudtak csak produkálni, de mondjuk egy 20 km odébb pedig egyszerűen ezt meghaladó termést, és épp hogy nullára kihozták a költségszintet a kukoricánál, vagy mondjuk éppen, hogy egy pici pluszba is vannak. Ugye a termelőket két oldal is sújtja. Az egyik az a klímaváltozás, amiről eddig beszéltünk, illetve a másik az a nagyon jelentős költségnövekedés, ami az elmúlt években végbe ment. Tehát a input anyagárak, a vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek, talán a gázolajára most azt lehet mondani, hogy stagnál mondjuk az elmúlt években, de a bér, munkaerő költség, tehát minden drágult, minden sokkal drágább, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt is akár. Azt lehet mondani, hogy szerintem a költségek simán a 3 évvel ezelőtti szinthez képest, hogy 50%-kal nőttek.
Az ár pedig nem nőtt, ahogy elnéztem.
Az ár az egyszer nő, egyszer nem. Tehát, hogy ugye volt már 100 ezer forintos a kukorica, meg volt 50 ezer forintos a kukorica. Egy feldolgozónak is, hogy akkor válaszoljak is a kérdésre, teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a kukorica. A lényeg az, hogy profittal, nyerességgel tudja értékesíteni a termékeit. Azokat, amiket mi gyártunk, azokat pedig jelen pillanatban lehet éppen, hogy nyereségesen termelni, de ahhoz képest magas gyakorlatilag a kukorica ár. Tehát én nagyon sok negatív kommentet kapok mondjuk így az interneten, termelőktől, vagy gazdálkodóktól, akik ezt nem akarják elfogadni, és nem akarják megérteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt van egy nagy feldolgozó, aki nyerészkedni akar a termelőkön, egyáltalán nem. Ez a feldolgozó, ez ha működik, ha hosszú távon tud fejleszteni, fejlődni, akkor lesz jó a termelőknek is, mert akkor lesz hova elvinni az áruját, és nem csak a kereskedő tudja megvenni tőle. Ahhoz pedig kell egyfajta nyereségességi szint, mert mi gyárunk abból tud fejlődni, abból tudunk fejleszteni. És ez az arány nem mindegy, hogy az alapanyag ára és gyakorlatilag a késztermékek ára micsoda. De ugyanez vonatkozik a termelőkre is, neki is van egy költségszintje, és ahhoz képes mi. És ezért most gyakorlatilag kijelenthető az, hogy mind az alapanyag termelők, mind a feldolgozók szerintem lehet általánosítani, és nem csak kukoricára szűkíteni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak most ebben a régióban.
Na most az időnk az lassan elfogy itt az első részben, tehát muszáj lesz meghallgatnunk a híreket, de egy rövid mondat erejéig. A megoldás lehet egy komolyan vett precíziós gazdálkodás, tehát azzal lehet annyit nyerni, hogy már a nyersanyag termelő is haszonnal tudja továbbadni, de jó áron a nyersanyagot úgy, hogy utána a feldolgozónak is jó legyen, vagy ilyen csoda nincsen, tehát mindenképpen kell valami támogatás, ami viszont végső soron nem egy nyereség, ha úgy vesszük, mert azt valahonnan be kell tenni.
Hát bonyolult, igen. Tehát ugye a támogatásoknak a nagy része az mégiscsak az Európai Uniós támogatások ugye az elmúlt időszakban.
De van erre támogatás, hogy a kiszáradó Közép-Európát megtolni?
Erre konkrétan nincsen támogatás, de az a fajta támogatásrendszer, ami eddig volt, az továbbra is szükséges a mezőgazdaságban, ez kérdés, tehát ez vitán felüli. Önmagában a precíziós gazdaság, tehát ez nem egy csoda nyilván, ez nem egy csoda fegyver, ugyanakkor nélkülözhetetlen, tehát hogy ezt már tényleg mindenkinek kell tudni használni, és minél több elemét, és minél részletesebben, ahogy mondtam, a legjobb szakértőkkel dolgozunk, a legjobb cégekkel, akkor van esély gyakorlatilag túlélni ezt az időszakot.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana keményítő izócukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.